Nagy szeretettel köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, illetve nézőinket, ez a Partcafé, a Balaton hangja, a mikrofonoknál Mihálovics András.
És Prinzinger Péter műsorvezető kollega.
Ma egy egészen érdekes témával jövünk, a holnapi napnak a aktualitása okán. Nagyon-nagyon sokan, nagyon-nagyon sokféle szempontból értékelték, elemezték, feldolgozták, végig gondolták, megvitatták már a trianoni békeszerződésnek a témakörét. Most talán egy olyan aspektus tudunk mutatni, amiről valószínűleg nagyon sokan nem hallottak, vagy nem olvastak, vagy nem mindenki, nevezetesen, hogy a trianoni békeszerződés milyen hatással volt általában Magyarországnak a turizmusára, turisztikai kínálatára, a turizmus fejlődésére, és aztán persze speciálisan arról, hogy milyen hatással volt a Balaton fejlődésére.
Nagyon érdekes a téma, mert valóban én azért elég sokan sokszor foglalkoztam ezzel a témával, ugye ennek elég komoly gazdasági aspektusai is voltak, és ez közkeletű, hogy mi mindent nyersanyagban, közlekedésben, iparágakban, mi mindent vesztett az ország a trianoni békeszerződés kapcsán, de valóban én nem is találkoztam olyan elemzéssel, ennek a turisztikai lábát vizsgálta volna, de az biztos, és ezt laikusként állítom, hogyha ránézünk a térképre, hogy milyen volt Magyarország az első világháború előtt, és milyen lett utána, akkor minimum az, hogy magas hegységeket elvesztettük, ugye Erdélyben rengeteg turisztikai attrakció van most is, azt is elvesztettük, és elvesztettük a tengerpartunkat. Hát ez mondjuk, ha modern turizmus néznénk, és eljátszánk a gondolata, hogy ez most újra Magyarországhoz tartozna, akkor nem kéne Ausztriába járnunk síelni, meg nem kéne Horvátországba járnunk strandolni a tengerben.
Hát lehet, hogy kéne, csak akkor Abbáziát változatlanul Abbáziának hívnánk. Igen. Ha valaki ránéz a térképre, a Nagy Magyarország térképre, akkor az látszik, hogy gyakorlatilag az országnak a szíve, a közepe az megmaradt, és az országnak a külső, nem is annyira a peremvidéken, a jelentős része az meg oda lett. Ezt, hogyha mondjuk egy közlekedési térképen kéne ábrázolni, akkor nyilvánvalóan azonnal ordítana, hogy egy Budapest központú sugárirányú közlekedés jött létre, és az elcsatolt területeken lévő városokat összekötő út és vasút hálózat az lényegében más országokba került. A másik, amit említettél, ide még a Tátrát is vegyük hozzá egyébként, tehát az is ment a levesbe, tehát ebben az értelemben azok a turisztikai vonzerők, azok a tájak, amelyek egyébként éppen csak bimbózó, éppen csak éledező ipari turizmust elkezdték kiszolgálni, azok gyakorlatilag más országokéi lettek. Úgyhogy nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a magyaroknak körülbelül maradta a Mátra, meg a Bükk, meg maradt a Balaton, meg maradt Pécs villány és környéke, ami mondjuk turisztikailag ebben az időben már értelmezhető volt.
Nagyon érdekes, amit mondasz, de gondolkozzunk pozitívan, nem tudom megtagadni a személyiségemet, mi lett volna, ha ez nem történik meg, akkor most lehet, hogy a Balaton nem ilyen frekventált helyzetbe kerülne a magyar turisztikai életben, mint amilyenben most van, nem?
Hát ugye ez azzal is összefügg, hogy nem csak a békeszerződés és annak a rendelkezései, hanem a békeszerződést követő nagyon komoly társadalmi átrendeződés is érintette a Balatont. Egyszerűsítsük le a dolgot. A lakosság jelentős része az 1914-es, 15-ös, tehát az utolsó békeévig nem jutott hozzá a Balatonparthoz. Ezek főúri birtokok voltak. Nemesi családoknak a tulajdonában álltak tulajdonképpen a tóparti szakaszok, tehát abban az értelemben vett balatoni tömegturizmus, mint amit rá most mi emlékszünk, az ebben az időben még nem volt. Tehát nagyon leegyszerűsítve, paradox módon volt egy pozitív hatása annak a társadalmi átrendeződésnek, ami a világháború lezárását meg a forradalmi, ellenforradalmi időszakot követte. Nevezetesen az, hogy demokratizálódott a balatoni turizmus, sok mindenki számára elérhetővé vált, akinek a számára azelőtt nem volt az.
És hát megnyitotta ez meg az utat arra, hogy valódi nemzeti szimbólumunk legyen a Balaton.
Így van, nem mellesleg a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekkel, amik miatt fizikailag tényleg megközelíthető volt. Itt ugye a legfontosabbak a különböző évtizedekben megtörtént vasútépítések voltak.
És akkor ez tulajdonképpen egy ilyen ország kedvencévé, egy ország élményévé tette a balatoni nyarakat, amiről oly sokat beszéltünk már, oly sok vendégünkkel ebben a műsorban.
Így van, nem beszélve arról, hogy most el tudjuk képzelni, hogy milyen állapotok uralkodtak az országban 1920-21 után. Arról az emberek, hogy külföldre menjenek nyaralni, arról nem álmodozhattak. Azok az emberek, akiknek volt annyi pénzük, hogy külföldre mehettek volna nyaralni, azok már rég külföldön voltak, mert elmenekültek Magyarországról. Tehát ebben az értelemben teljesen égszakadás földindulás történt a balatoni turizmus tekintetében.
Majd a vendégünktől megkérdezzük, hogy ez mennyire volt tudatos, de neked vannak információid arról, hogy ez az egész, a Balaton felértékelődése az egyből ilyen fejlesztéseket is indukált ehhez? Tehát, hogyha nincs tengerpartunk, akkor legalább a legnagyobb magyar édesvízi tóhoz könnyedén el tudjunk már jutni, mert nyilván az abbáziai utazási lehetőségek ki voltak építve, és megkockáztatom, hogy talán többen is voltak kíváncsiak akkor még az Adriai tengerre, mint a Balatonra.
Mivel ekkora már az úgynevezett déli vasút és a Tapolcáig vezető északi vasút is készen volt, ezért itt inkább a fürdőtelepeknek a létesítésére kell gondolni, de persze igen, tehát pontosan az a reflex kapcsolt be, amit az előbb említette, hogy ha nem tudunk az Adriára menni, de vasúttal el tudunk jutni a Balatonig, akkor majd oda megyünk.
No, hát akkor hívjuk is be mai vendégünket, ő biztosan okosabb nálunk területen is, ő pedig nem más, mint Katona Csaba, történész.